Kedves testvérek, nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy újra szólhatok a testvérek előtt erről a nagyon fontos témáról, aminek ez az összefoglaló címe, hogy a hálázatosság. Csak a 86. kérdés feleletet olvasom föl a KT-ból, és aztán majd több KT kérdésre, illetve feleletre fogok utalni. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Felelet: azért, mert Krisztus, miután vérén megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való hálázatosságunkat az ő jótéteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől, annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Testvérek, a bevezetésképpen a hálázatosság témaköréről, vagy hálás életről el kell mondjuk, hogy a református identitásunk, gondolkozás módunknak egyik meghatározó része, gondolata. Mi nem valami cél elérése érdekében gondolkozunk és cselekszünk így, hálásan, hálás szívből, hanem azért, amiről már maga a kérdés is világosan beszél, túl vagyunk valami, megértettünk valamit, történt valami az életünkkel. Egy irányváltás történt, mégpedig micsoda? Ahogyan a kérdésünkben ez világosan tagolódik, nyomorúságban voltunk, hiszen totális távollét éltünk az Istentől, ez a mi lelki elvetettségünket jelentette, amit az ember saját erőből megoldani nem tud, és amiért ráadásul Isten ítéletre vonja. Tehát ez nagyon fontos látni, testvérek, hogy Isten nyomorúságból emel ki bennünket. Erről szól az első része, az első fejezete a Heidelbergi KT-nak. Aztán az ember megváltásáról szól a következő, majd később Jézus Krisztus személyéről és magáról a megváltás tényéről, a megváltatásunkról. Történt velünk valami. Megszabadultunk. Megszabadultunk. Méghozzá nagyon szépen fogalmazzák itt a KT írója 86. kérdésben, amikor azt írják, hogy minden értelmünk nélkül kegyelemből, Krisztus által. Tulajdonképpen a gondolkozásunkat pallérozza maga a kérdés is. Maga a kérdés is. Hogy minden értelmünk nélkül szabadultunk meg. Kegyelemből, Krisztus által. Mondhatjuk azt, hogy a reformációnak az alappillérei itt vannak leírva. Az öt közül három. De akkor miért kell jót tegyünk? De akkor miért kell jót tennünk, ha már megszabadultunk? Egy szóval akarom összefoglalni, akkor azt mondom, hogy hálából. Hálából. Mert szeretett az Isten, és én viszont szerethetem. Megmutatta az ő szeretetét felém, és én viszont szerethetem őt. És ezért azt teszem, amit ő kér. Hálából jót teszem. Testvérek, az első pontunk, a római első pontunk tulajdonképpen a KT feleletében a sorrendre hívja föl a figyelmet. A megváltásunknak vannak következményei. hogy tudnélik, Isten kiemelt abból a mélységből, amiből magunktól soha ki nem szállhattunk volna, soha ki nem emelkedhettünk volna, soha ki nem szabadulhattunk volna, megváltott bennünket, kiváltott, kivásárolt, és elkezdte bennünk az ő munkáját. Nagyon örülök, hogy éppen ez volt az alapigéje az áhítatnak, hogy Isten az ő lelkével munkálkodik az övébe. És azt olvassuk a KT-ban, hogy meg is újít minket az ő hasonlatosságára. Testvérek, elkezdte az Isten megváltott gyermekein a megtéréskor az ő formáló munkáját. Elkezdte formálni a mi életünket. Meg is újít. Meg is újít. A református dogmatikák a megszentelődés vagy a megszenteltetés kérdésére azt mondják, hogy ez elkezdődött a megtérésünk pillanatában, és a halálunk pillanatáig tart. Tudnilik olyan értelemben újít meg, hogy Isten annak idején a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és elkezdi visszaalakítani az életünket, a megtérésünk pillanatától fogva, hogy az ő képmásai legyünk újra. És ez testvérek akkora fog befejeződni, amikor mi odaérünk ő hozzá. De értjük testvérek, hogy miközben a poénkodunk itt, meg viccelődünk, hogy lassan nekünk is az idősek találkozóján kell majd részt venni, és valahol talán erről Gábor tudna nagyon komolyan beszélni, vagy tudományos szinten is beszélni, hogy hogyan épül le egy embernek az élete, a teste, a gondolkozása, stb. Stb. És testvérek, van egy leszálló ág. Az életünkben van egy leszálló ág. Közben, ha valaki megtér, akkor Isten elkezdi ezzel együtt, vagy ennek ellenére önmaga felé emelni. Azt mondja a KT-ban, hogy meg is újít minket, Szent Lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára. És testvérek, szeretnék egy nagyon többenetes gondolatot itt idézni az igéből. Azt mondja, hogy mi olyanok leszünk, mint ő. Én azt gondolom, hogy a presbiter testvérek talán őszintén bele szoktak nézni az Isten igéjének a tükrébe, és talán sokszor eltörnyőködtünk magunkon. Hogy Istenem, hát ez én vagyok. Ez is bennem van. És közben pedig azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint ő. Hát valami fantasztikus perspektívát tár az Isten megváltott gyermekei elé az Úr. Lelkével megújít az ő hasonlatosságára. Azután azt is jó látni, hogy mi a hálánk célja. Világosan leírja itt a KT feleletben, a 86. KT kérdésének a feleletében. Háládatosság az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Azért indít bennünket hálára, hogy az Istent dicsőítsük. Tehát nem valamiért, nem valaminek a megszerzése érdekében, hanem egészen egyszerűen hálából, hogy dicsőítessék az Istent, hogy az Isten nagysága ragyogjon föl. Testvérek, az igazi jó cselekedetben, ha valaki, nehéz ezt persze így kifejezni, mert nem szoktuk méricskélni, hogy ez most 2 milliméterrel alatta maradt, vagy fölötte, azt gondolom értik a testvérek, de mégis, amikor valaki tényleg jót tesz, Isten akaratát teszi, akkor ki fog a középpontban állni? Akkor nem én. Akkor nem mi, hanem Az Úr. Az Úr. És ez a küldetésünknek az egyik nagyon fontos lényege, hogy az Urat állítsuk mindig a középpontban. Hogy ő álljon a középpontban. Hogy Isten dicsőítessék a mi jó cselekedeteink által. A hálás élet pecsétjei és ennek áldott következményei. Az elfogadó hit. Az elfogadó hit. Nagyon jó látni, testvérek, azt, hogy az elfogadó hitnek gyümölcsei ezek a jó cselekedetek, amelyek erősítik a belső bizonyosságunkat. A hitre azt mondjuk, hogy az Isten gyermekének a kinyújtott keze az Úr felé. Ő ajándékoz, én pedig azt hittel magamhoz veszem. Hittel elveszem. Elfogadom. És testvérek, ezek erősítik a belső bizonyosságunkat. Nagyon fontosnak tartom ezt. Azt olvassuk az 1 Péter 1.7-ben, a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Olyan jó látni, hogy így lesz pecsét a jó cselekedet a mi életünkön, amivel az Urat dicsérjük. Aztán tulajdonképpen azt is olvassuk itt, hogy istenes életünkkel tele barátainkat megnyerjük az Úrnak. Szóval az a csodálatos, hogy miközben az ember éli az engedelmes életét, és dicsőíti az Urat, mások rácsodálkoznak erre. Nem? Biztos jártak már így a testvérek mindannyian, hogy egyszerűen mások rácsodálkoztak erre, hogy te miért nem? Te miért nem érsz úgy, mint ahogy az a többiek? Miért tetted ezt? Nem kellett volna. Nem kellett volna. Ezzel emberek érdeklődését fölkeltjük. Sőt, megnyerhetjük őket az Úrnak. Az 1 Péter 2.13-14-ben a következőket olvasjuk. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királyoknak, vagy feljebbvalóknak, akár helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosz tévőknek büntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Pecsét és áldott következmény. Olvassuk a Máté 5.16-ot. Ismerjük sokan. Úgy fényék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon érdekes, hogy ennek mi az előzménye. Ugye itt beszél Jézus a hegyi beszédben arról, hogy az Isten gyermekei, a tanítványok só és világosság ebben a világban. Nem feltétlen szimpatikus a sónak és a gyertyának, vagy a mécsesnek az őt körülvevő közeg. Nem feltétlen szimpatikus. De mégis ott van a helye. Nem azért van a só, hogy a sóbányába maradjon, és nem azért van a gyertya, hogy azt valamivel letakarjuk, vagy hogy önmagának világítson. Isten belehelyezte a népét a nélküle élő világba, az ellene folyamatosan lázadó és szembehelyezkedő világba, ide helyezte a népét sózni és világítani. Vagyis jót tenni. És ha mi ezt tettük, akkor azt olvassuk az igében, hogy dicsőítetik a ti mennyei atyátok. Ugye testvérek, értjük, hogy nem feltétlen az akciózás által. Most fogjunk össze, szépen egyszerre lépjünk, egyszerre vonuljunk, egyszerre énekeljünk, értik a testvérek. Biztos nagyon jók és biztos nagyon hasznosak ezek a 72 óra, nem tudom én micsoda, amit szoktak szervezni, hogy most 3 napon keresztül lehet takarítani a temetőt, a parókia környékét. Nagyon jók ezek, kellenek is. Itt is 20-án majd munkadélelőtt lesz a gyülekezetünk házunktája címmel. Hogy is néz ki a gyülekezetünk házunktája? Kellenek az ilyen akciók, mert meg kell pucolni az ablakot, meg értik a testvérek. De nem erről beszél az ige, hanem arról, hogy miközben élem az engedelmes életemet Jézus Krisztusnak, aközben dicsőítetik az Atya. És közben jövünk itt föl a Nagyvárad téri lépcsőn, és a mamika majd összeszakad a szatyor alatt, és segíthetek megfogni neki a szatyor másik fülét. Nem? És nem lobogtatom az átlót, hogy most mi vagyunk itt a Nagyvárad téri reformátusok, hanem ott volt valaki, akit Isten engedett, hogy meglássak. Nem? Dicsőítetik az Atya a világban. Tehát az emberek előtt, testvérek, ezt is nagyon fontosnak tartom, az emberek előtt, akik látják az életünket. Pál apostol azt írja, hogy látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Azt a képet használja itt Pál, hogy az Isten az ő népét egy színpadra helyezte ki. Egy színpadra helyezte ki. Látványossága vagyunk a nézőknek. És a nézők nem csak a körülöttünk lévő családtagok, munkatársak, szomszédok, stb. Drukkerek és ellendrukkerek, hanem azt mondja a látható és a láthatatlan világnak. Az angyalok nézik a te életedet. Nézik az életemet. A démonok nézik az életünket. Ugye az ellendrukkerek is ott vannak. Látványossága lettünk a világnak. Milyen jó, hogyha Isten gyermeke nem azért teszi a dolgát a munkahelyén, hogy majd amikor a minőségbiztosítási, nem tudom én mit össze kell állítani a munkahelyen, amit aztán abszolút szubjektív módon szoktak általában összeállítani, nem azért teszi jól a munkáját, hanem ő egy fölsőbb minőségbiztosításnak akar megfelelni. Ő az Úrnak teszi azt, amit tesz. Ő az Úrnak teszi azt, amit tesz. Itt a mérce tehát az, hogy dicsőítessék a ti mennyei atyátok. Úgy gondolom, hogy világos, itt nem a lelkiismeretünk megnyugtatásáról van szó, hogy átvezettem a vaknémit az ebrán, ha akarta, ha nem. És most már egy kicsit fényesebb vagyok ezáltal. Ezt vagy azt csináltam a gyülekezetben, és akkor most már ugye mindenki hajbókoljon előttem. Most már elkönyvelhető ez is, hogy én ezt megtettem. Nem. Mert akkor én dicsőlök meg. Akkor én dicsőlök meg. És testvérek, az Isten nagyon világosan beszél a dicsőség kérdéséről az Ézsaiás könyvében. Dicsőségemet másnak nem adom. Dicsőségemet másnak nem adom. Nem fogja megáldani ezt az embert, aki a saját dicsőségére végzi a dolgokat. A második pontban, a római 2-es pontban a hálátlanokról kell, hogy szóljunk. Tudnélik az, a KT is beszél erről. A kérdés így hangzik, nem üdvözülhetnek tehát azok, akik hálátlanok és bűnben megáltalkodott életükben nem térnek meg Istenhez? A felelet így hangzik, semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Testvérek, a KT beszél, a Heidelbergi KT, ami református anyaszánt egyházunknak az egyik alapítvallása, beszél arról, hogy vannak Istenhez meg nem térő emberek. Ezt azért tartom fontosnak fölemlíteni és fölhívni a testvérek figyelmét erre, mert ugye évtizedek óta, sőt gyakorlatilag amióta az Isten igéje nagyon világosan fogalmaz, mindig voltak olyanok, akik azt mondták és azt gondolták, hogy hát az Isten van annyira jó, hogy ő mindenkit üdvözíteni fog. Hát testvérek, a KT-ban nem ezt olvassuk, meg a Bibliában nem ezt olvassuk. Akkor érdemes lenne ezeket a gondolatokat fölülvizsgálni. Mert az Isten igéje azt tanítja nekünk, hogy mi a halál körébe születtünk bele, és erre maga a KT azt mondja, hogy mi jellemző. Erre az jellemző, hogy paráznaság, önzés, bálványimádás, házasságtörés, lopás, telhetetlenség, szidalmazó és ragadozó természet. Testvérek, mindannyian ilyen természettel születtünk, és az ember sajnos benne is maradhat ebben. Vannak emberek, akik nem csak így születtek, hanem akik így is halnak meg. Hát akkor őrájuk nem mondjuk azt. Őrájuk nem mondjuk azt, hogy hát azért az Isten mégis lett annyira jó, hogy noha ugyan fölkínálta az Isten nekik az ő megváltó szeretetét, de nem kellett nekik, hát ennek ellenére az Isten majd csak befaszírozza őket a mennyországba. Világosan mondja a KT, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg az Istenhez. Van ilyen. Lesznek ilyen. Mindig voltak, és mindig lesznek ilyenek. Megáltalkodottak és hálátlanok, nem azért, mert ilyenek akarnak lenni szándékosan, hanem azért, mert az eredendő bűnben fogantató emberi természetük, az övék is, amely bűnös és nem Istenre néző. Vagyis hálátlan. Hálátlan. Testvérek, fantasztikus, megáltalkodott és hálátlan tud lenni az ember. Fantasztikus. Én azt gondolom, hogy mindannyian találkozhatunk ilyenekkel. Testvérek, amikor megáll a metró, nyílik az ajtó, ki akarok lépni, de nem tudok kilépni. Mert ugye az illető nagyon szeretne bemenni, belépni a metróba. És szoktam mondani, hogy bocsánat, előbb tudna belépni, hogyha engem tetszene hagyni kiszállni. Tehát ő siet. Testvérek, és én nem akarom védeni a fiatalokat. De ezek általában nem fiatal tinik, hanem az idősebb generációhoz tartoznak. Önös, hálátlan, azt mondja a KT, megáltalkodott természet. Nem üdvözülhetnek. Sajnos volt ilyen, és lesz ilyen, még ha nekünk nem is szimpatikus ez a kérdés. Testvérek, ilyen igéket szeretnék idézni. Az pedig az ítélet, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszat valának. Tetszik érteni? Jézus azt mondja a János 3.19-ben, inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Aztán ugyanennek a fejezetnek a végén szoktuk idézni a vers első felét, a 36. vers első felét, aki hisz a fiúban, örök élete van. Milyen nagyszerű dolog, hogy élhet úgy egy ember itt a földön, hogy örök élete van. Csak folytatódik tovább, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. És még sok mást is lehetne idézni. A hálátlanok. Testvérek, körülvesz bennünket egy hálátlan világ. Egy önös, megáltalkodott, Isten akaratának engedni nem akaró világ. Hogyan léphetünk ki ebből? Hogyan léphetünk ki ebből? A KT-nk tulajdonképpen egy, azt mondhatnánk, hogy teljesen más területtel foglalkozik, és teljesen más gondolatkörben megy tovább. Első olvasásra így gondolhatja az ember. Föl is írtam magamnak a 88. kérdéstől, vagy a 88. kérdéshez kapcsolódóan, hogy hogy kerül a csizma az asztalra? Miért kell itt az igaz bűnbánatról, vagyis az embernek megtéréséről beszélni? Hogy kerül a csizma az asztalra? Hát a jó cselekedetről akarunk beszélni, hát ez foglalkoztat bennünket, ez a témánk, a háládatosság. És egy másik kérdés. A hálás élethez kell a megtérés? Most nagyon csúnya leszek, már múltkor valamit szóltam, és akkor valaki odajött hozzám, hát tudjuk, hogy az ESZ-esek így gondolkodnak. Testvérem, akkor volt olyan, a 80-as évek végén indult egy újság, tudom a szerkesztőinek a nevét, csak nem fogom most mondani, de a pontos címét nem tudom. Egyház és világ, talán ez. És a poén sarokba, vagy a vicc sarokba, tetszik figyelni? A vicc sarokba fölírva az a szó, hogy evangelizáció. Kiemelve nagybetűvel, hogy lizáció. Ugye, akik megtértek, voltunk a teológián, de minket neveztek lizistáknak, mert aki ismerte Strauss Erzsébet Lizanének az életét, Biatorbágyi munkásságát, én nem szégyellem, hogy én is 1975-ben ott értem meg. De testvérek, ugye? Tetszik figyelni? A vicc sarokba az, hogy evangelizáció. Egy magyarországi református lelkipásztornak vicc az, hogy evangelizáció. Aztán én nem akarok senkit bántani, meg nem akarom éledni a kérdést. Ez az említett testvérünk 1953-ban kezdte meg a munkásságát. Akkor Péter apostol mit csinált? Tetszik értem? Ablonci Dani bácsi mit csinált 48-as életben? Meg a többiek. Mit csináltak? Az a kérdés azt mondja, hogy a hálás élethez kell a megtérés. Nem csak a pasarítéknek az elhajlása, ez hogy a megtérésről beszélnek. Elhajlás az egyáltalán? Hát testvérek, attól függ, mitől? Attól függ, hogy mitől. De nem a kátétól. Azt mindenféleképpen le kell szögezzük. Mert a KT rákérdez, hány részből áll az igaz bűnbánat, vagyis az embernek a megtérése. Vagyis az embernek a megtérése. Megtérés nélkül, testvérek, nincs Isten dicsőítő jó cselekedet. Ez nagyon világosan átjönött a KT-ból. Nincs Isten dicsőítő jó cselekedet megtérés nélkül. És testvérek, ez egy fantasztikus örömhír kellene minden embernek, hogy legyen. Hiszen azt hallottuk, hogy bele születtünk egy Isten ellenes természetbe. Ugye? Ezzel születtünk bele. Ebbe születtünk bele. És akkor hallhatjuk az örömhírt, hogy nem kell hálátlan, bűnben megátalkodott életet élni, lehet változni, lehet megtérni. Van, akinek tetszik ez a szó, van, akinek nem, az majd eldönti magába, hogy ő neki tetszik, vagy nem, csak vigyázni kell. Vigyázni kell. Mert ha én nem tértem meg, akkor nem lesz az életemben Isten dicsőítő jó cselekedet, már a KT szerint. Már az Isten igéje szerint. Persze le lehet söpörni a KT-t is az asztalról. Amikor engem lelkészé szenteltek, akkor ugyanez az illető, aki egyik szerkesztője volt ennek az újságnak, föltette az Esperes úrnak a kérdést, hogy muszáj nekünk a hitvallásokra esküt tenni. Tudni, még a református lelkipásztorok egy önként vállalt hitvallást tett meg a földszentelés előtt, hogy a Szentírást a hitvallásaink szellemében tanítom. És ennek szellemében vezetem a gyülekezetemet, és ha bármiben elhajolok ettől, akkor a feddést vagy intelmet, nem tudom most pontosan a kifejezést, hajlandó vagyok magamra venni. Kérdezte ez a barátunk, hogy ezt muszáj nekünk a hitvallásokra esküdtenni. És mondta az esküdtes úr, nem. De akkor nem kapsz vallásot. Nem kapsz vallásot. Vagyis nem lehet földszentelt, református lelkipásztor, nem prédikálhat szószékről, nem kérdetheted temetésen, esküvőn, stb. Az Isten igéjét, mint református lelkipásztor. Örömhír, lehet változni, és hálátlan és bűnben megáltalkodott életünkben nem kell élni. Hogyan történhet meg ez a változás? Az óember megöldöklése által, vagyis azt, hogy a bűneinket szívből fájlaljuk és gyűlöljük. Mi most csütörtökön éppen, mivel a Sámuel második könyvét vettük sorba a Biblia órán, és a 11. fejezetben Dávid és Becsabé történetét olvashattuk, Dávid paráznaságát olvashattuk, és a következő alkalommal ugye Dávid bűnbánata, Nátán fedő beszéde és Dávid bűnbánata következik. Testvérek, ajánlom mindenkinek odahaza csöndben, csendességében elolvasni a 32. és az 51. zsoltárokat. Dávid bűnbánó zsoltárait. Miután Isten igéje utoléri őt, miután Isten szent lelke megfeddi őt, azután azt látjuk, testvérek, hogy szívből fájlalja Dávid azt, amit tett. És amikor a Biblia azt mondja, hogy szívből fájlalja, vagy a Káti azt mondja, hogy szívből fájlalja, egész valójával fájlalja. Az egész lénye, az egész személyisége belerendül. Belerendül. Azt olvassuk a 32. zsoltárban, amikor elhallgattam. Megavultak csontjaim a napestig való jajgatásba. De amikor vétkemet bevallottam, és bűnömet el nem fedeztem, és azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, te elvetted rólam bűneimnek terhét. Elvetted rólam. A bűneink szívből való fájlalása, gyűlölése. Sőt, azt mondja a KT, hogy elkerüljük azokat. Elkerüljük azokat. Nagyon fontos, testvérek, hogy el kell vágni minden szálat az embernek, ami oda kötötte, visszakötötte még a régi világhoz. Talán sokaknak ismerős Pálhegyi Ferenc testvérünknek a keresztény házasságról írt könyve, abban van egy nagyszerű rajz, amikor a fiatal pár indul el az otthon szigetéről, valószínűleg a férfinek a otthona lehetett ez a sziget, indulnak és eszméletlenül ez a csónakban verejtékezik, csak éppen a kötelet felejtette eloldani a parttól. Testvérek, és sokan vannak így, hogy szeretnének szabadulni a bűneikből, szeretnének egy más természet szerint élni, szeretnének az Úrnak szolgálni, de nem vágták el a kötelet, ami visszahúzza őket. Talán egy könyvet nem dobtak ki, talán azt a telefonszámot nem szüntették meg, vagy nem törölték ki véglegesen. Sok minden lehetséges, ami visszahúzza, visszaköti az embert. Azt mondja Ézsaiás könyvében, Isten igéje, hagyja el a bűnös férfi az ő útját. Testvérek, nem lehet úgy gyűlölni a bűnt és elhagyni, hogy hát továbbra is ugyanazokkal a haverokkal, meg barátnőkkel, meg mit tudom én kikkel járok, ugyanazokkal tartom a kapcsolatot továbbra, és akikkel eddig a bűn útján, de azért én nekem fontos az Isten igéje, fontos a presbitérium, a presbiteri tiszta, gyülekezetbe való részvétel, ehhez nem megy. Ez kétfelé sántikálás. Jézus azt mondja, éppen a paráznasággal kapcsolatban, hallottátok, megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál, én pedig azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, imád paráználkodott azzal az ő szívében. És egy döbbenetes mondat, ami itt következik. Ha pedig a te jobb szemed megbotráncsoztat téged, válj ki. És vesd el magadtól. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, hogy sem hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha te jobb kezed botránkoztat meg, vágd le, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, hogy sem az egész tested gehennára vettessék. Elkerülni a bűnt. Elszakítani a vele való kapcsolatot. Nagyon érdekes, hogy a megöldöklés szó, amit a Károli fordítás használ az óember megöldöklésével kapcsolatban, akár a Kolossé, akár az Efézusi levélben, folyamatos igeidőben van. Folyamatos igeidőben van. Ez nem úgy működik, testvérek, hogy egyszer én már megtértem, és innét kezdve minden oké, minden rendben van. Mert tudjuk mindannyian, hogy a kísértés napról napra jön. A kísértő nem adja föl. Azt olvassuk Jézus Krisztus megkísértése után, hogy elhagyta őt az ördög, hogy folytatódik. Így van. Egy időre. Egy időre. A megöldöklés folyamatos. Az új ember megelevenítése. Testvérek, olyan jó látni azt, hogy értékelhetem az új életet. Hiszen ez Jézus Krisztusban az enyém lett. És ez mindenféleképpen öröm. Hát hogy a csodában, én emlékszem rá, amikor fiatal voltam, szüleim nem voltak otthon, édesanyám ráütette a tojásokra a kotlót, és nem voltak otthon, amikor keltek a kis csicsik. És ez fantasztikus volt, amikor a tojás elkezdett repedezni. Ahogy ez a kis nyavajás, kis csirke kibújt. Hát ez fantasztikus. Még olyan 18-20 éves lehettem. Minden élet öröm, testvérek. Minden élet öröm. Hát amikor az Úr Jézus Krisztusban egy egészen új életet kapunk, ez hogy ne lenne öröm? Hogy mi az övé lehetünk? Ő az enyém. Hogy a bűnbocsánatban valósággá lett, hogy nem nyomja már a bűnterhe az életemet. Hogy Jézus Krisztusban minden lelki ajándék az enyém. Hát ez nem eleveníti meg az embert? Kaptunk egy új perspektívát, kaptunk egy új jövőképet. Az Úr elkezdte az ő munkáját rajtunk, és folyamatosan végzi. Aztán kaptunk egy új életet, új vágyat ebben az új életben, és készséget. Szeretném erre fölhívni a testvérek figyelmét. Azt mondja a 90. kérdésben, mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség. Itt még nem menjünk tovább. Testvérek, az Isten nem csak azt csinálta az emberrel, amikor újjáteremtette, amikor új élettel ajándékozta meg, hogy tessék, kapsz itt egy takarító új életet, és aztán élj vele, használd úgy, ahogyan gondolod. Ahogy sikerül. A természetünkben nyúlt vele. És azt mondja, hogy új vágyat és készséget. Készséget. Tehát, hogy testvérek, az új értékrend miatt másra vágyakozom. Azt akarom, hogy más töltsön be. És kész vagyok ezt tenni. Eddig a vágyaim a bűn irányába sodortak, most már más felé. Készséget adott hozzá, hogy ezentúl ő neki éljek. A 90. kérdés feleletben tehát hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. Nagyon-nagyon szeretem, és kérem, akik jegyzetelnek, mindenféleképpen írják föl az Efézusi levél második részének a 10. versét, Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ő adta a testi életünket, ő elevenített meg, ő adta a lelki életünket. Krisztus Jézusba teremtett bele, ő beleoltott bele, jó cselekedetekre. Kiderül, hogy ezeket elkészítette nekünk előre. Testvérek, mennyit tudjuk gyökölni magunkat, nem őszintén, hogy most ha jobbra megyek, az a jó, vagy ha balra megyek, az a jó. Nem azt kellene kérni, Uram, előtted el van készítve az én utam. Előtted el van készítve az, amit nekem meg kell tennem. Csak ezt akarom tenni. Ez a vágyam. Azt olvastuk. És te készséget adtál hozzá. Én ezt akarom tenni. Az utolsó pont, a 4. pont, mik a jó cselekedetek? Mik a jó cselekedetek? Azt olvassuk, testvérek, hogy csak is azok, amelyek igaz hitből az Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, igaz hitből. Testvérek, itt is vissza kell, hogy kavarodjunk oda, hogy a jó cselekedet forrása a hit. A hit. Azt mondja a Róma 14:23, ami pedig hitből nincs bűn az. Ami pedig hitből nincs bűn az. Azután nagyon fontos látni, testvérek, azt, hogy Isten törvényével megegyező kell, hogy legyen. Bármilyen jónak látszik, bármilyen fontosnak, vallásosnak tűnik valami, csak akkor tehetem meg, hogyha az Úr szavával nem ellenkezik. Ugye ismerjük Saul és Sámuel történetét, amikor Saul előbb mutatja be az áldozatot, mint szabad lett volna, és akkor jön Sámuel, és megkérdezi tőle, hogy vajon kedvesebb az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség. Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél, mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. 1 Sámuel 15:22-23. Azt mondja az Ezékiel 20:19, én vagyok a ti uratok, istenetek, az én parancsolataimba járjatok, az én törvényeimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek. Tehát az Isten törvénye szerinti törvényének való engedelmesség. Testvérek, fontosnak tartom megjegyezni itt, hogy a hálás ember miközben hisz, miközben fennálló tartja, hogy a hite jól ápolt legyen, az Isten törvényének engedelmeskedni akar, azért még hálás az embertársainak is. De testvérek, én nem tudom azt elfogadni, én hadd legyek ilyen őszinte, hogy én azt nem tudom bevenni, hogy én embereknek nem köszönök meg semmit. Mert nem akarom hizlalni az óemberét, én csak Istennek köszönök meg mindent. Köszönjél meg Istennek mindent. De hogyha a Laci hozott egy 100 virágot, azt tud elfogadni, és tud érte köszönetet mondani. Nem? És lehetsz érte hálás. Nem? Azért, mert Isten új életre váltott meg bennünket, és a neki való engedelmességre ez nem jelenti azt, hogy egymás felé meg ilyen sündisznó hálásba helyezkedjünk. A jó cselekedetek a KT szerint nem a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. Mi azt gondoltuk, hogy azt mondta valamelyik szent, vagy azt mondta az egyház, és akkor most futunk és tesszük. Testvérek, vannak modern szentek. Egyre fölkapottabbak a világba, és egyre nagyobb sik emlegetni ilyeneket vezető körökben is, hogy mert a Teréz anya ezt mondta, mert Gandhi azt mondta, és Jézus mit mondott? El ne tévesztük, testvérek, én holnap arról fogok szolgálni a gyülekezetben, hogy miért nevezed őt a mi urunknak. Azért, mert a tulajdona vagyok. Tulajdona vagyok. Én az ő tulajdona vagyok, én nekem ő hozzá kell igazítanom az életemet, mert ő váltott meg engem. Nem a Teréz anya, nem Gandhi. Nagyszerű gondolataik lehettek, biztos voltak azok is, illetve tudjuk, hogy voltak azok is, meg volt sok más eszméletlen, téves tanításuk és gondolatuk. Kihez szabod az életet? A jó cselekedetek nem a vélekedésünkön, vagy emberek rendelésein alapulnak, hanem az Isten dicsőségére történnek. Az Isten dicsőségére történnek. 1 Korintus 10.31, akár ettek, akár isztok, akármit cselekszetek, mindent az ő dicsőségére műveljetek. És egy igével szeretném bezárni a mondandómat, előadásomat, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatak szívük megsötétedett. Róma 1.21-ben írja Isten igéje az emberről, aki nem tisztelte és nem dicsőítette az Istent. De jó lenne, hogyha rólunk azt írhatná az Isten igéje, azt mondhatná az Úr, amikor majd oda érünk ő elé, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, mert fölismerted, hogy megváltott vagy, fölismerted, hogy nekem engedelmeskedhetsz, ezért megadtam mindent neked, és te ezt tetted. Adja Isten, hogy így legyen.